Nos, akkor ahogy bearangoztuk, kicsit privát bankárkodunk, megnézzük, hogy a fúzionált MKB és Budapest Bank, ami most már így együtt maradt MKB, hogyan is működik tovább a private banking területen. Ez ugye itt van velünk a stúdióban vendégként, Plesinger Gyula, az MKB private banking igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Mit szólnál, ha elaltatnánk ilyen bemelegítő kérdéssel, hogy utána majd ízekre szedjünk? Tudod, hogy a biztonságban
pillanatra jól érzed magad,
jól fejek ezek a fiúk, stb. És akkor utána jönnek a rázas kérdések. Igazából viccet félretéve azt akartam kérdezni privát bankárként, most a céges ügyeket egy pillanatra feledve, hogy mennyire mozognak az ügyfelek. Ugye van egy erős inflációs környezet, azt gondolnánk, hogy most egy csomóan elgondolkodtak azon, hogy vajon jó helyen van-e a pénzük. Vagy ezt már hónapokkal ezelőtt megtették, és most csönd van.
Nincs csönd. Ugye elég sok minden összejött a piacokon itt az elmúlt hónapokban. Van egy súlyos geopolitikai krízis, van ugye magas infláció, van egy posztpandémiás gazdasági helyzet, inflációtól függetlenül is azért kérdéses, hogy milyen ütemben tud magához térni a globális gazdaság. Ezt megfejelte ugye egy súlyos ilyen inflációs felszúrás, hát reméljük, hogy ez csak egy felszúrás, és akkor megfejelve ezt az egészet, van egy globális kamatemelési ciklus a Fed vezérletével, ami ugye lassítja a gazdaságot és átrendezi a piacokat. Tehát van mozgás, reagálnak is erre az ügyfelek. A mi portfóliónkban, de azért ez nem feltétlenül kell, hogy lenyomatta legyen valamennyi lakossági megtakarításnak, de a privátbanki portfóliókra az jellemző, hogy ebben az időszakban bármi meglepő is, inkább óvatosan a kockázatos eszközökhöz adtak hozzá. Tehát a piaci diszlokációkat, a nagyobb eséseket, vásárlásra, akár egyedi részvények vásárlására is felhasználták. De itt azért nagyon fontos azt jelezni, hogy nem arról van szó, hogy itt az általános kockázati szint ezekben a portfóliókban valamilyen felelőtlenül magas szintre ugrott volna. Általában egy privátbanki portfólió kockázatkerülőnek mondható, vagy mérsékelten kockázatkereső, tehát hogyha ehhez hozzáteszünk egy pici plusz kockázatot, ez még mind a menedzselhető kategórián belül van.
Na de nagyon nem is volt más választás. Hát hozamot jóformán csak a részvénypiacon lehet elérni.
Ez így van. A nemzetközi piaci helyzet produkált egy nagyon furcsa tünetet az elmúlt hónapokban. Egyszer esnek a részvények, és egyszer esnek a kötvények is. Beszélek most tényleg a nemzetközi piaci környezetről, nem csak a hazairól. Nem példa nélküli, hogy egy ilyen szituációt látunk, de rettenető nehéz ebben a helyzetben navigálni. Az én személyes várakozásom is úgy tűnik, hogy az ügyfelek várakozása is inkább az, hogy a kötvénypiacon lesz tartósabb ez a negatív hangulat. Ez egy matematikai szükségszerűség amúgy, ahogy emelkednek a kamatok, a kötvény árfolyam hát muszáj szegénynek csökkennie. Tehát, hogy ezzel...
így tud reagálni a magasabb hozam vagy kamat környezetre, igen.
Így van, és hát a Fed még csak épp, hogy most kezdte el a kamatemelési ciklus, tehát az irányadó amerikai államkötvénypiac az én várakozásaim szerint az év hátra levő részében is nehéz pillanatokat fog megélni.
Főleg ott azért ott még van egy jelentős gap ugye a reál hozam tekintetében, tehát infláció és megnyerhető hozam. Nálunk is ugye lejjebb van, tehát hogyha azt nézzük a hivatalos inflációt, képest is negatíva ráhozom a mi állampapírjainkkal, de azért lényegesen közelebb van legalább.
Tehát ott nem buksz annyit, mint
mint az amerikai a sajátján.
Igen, hát ezt sokszor elmondtam, hogyha most adnátok nekem egy házi feladatot, kapok két napot egy sötét szobába, hogy rakjak össze egy nagyon meggyőző befektetési ajánlást az amerikai 10 éves államkötvény tekintetében, ez egy gondba lennék. Hogy ezt attraktívá, hogy tudjuk tenni ezt a történetet. Épp ezért azt gondolom, hogy az a továbbra is nagy mennyiségű pénz, ami a helyét keresi, ezt szokták mondani a piacon, és befektetési desztinációt keres. Én azt gondolom, hogy belátható időn belül ezt ismét a tőzsdén fogja megtalálni. Tehát
az a baj a tőzsdével, meg hogy azt mondják, hogy túlvet. Azt mondják, de már mióta mi is mondjuk, hogy túlvet, nagyon túlértékelt. Ebbe még belevenni, megint csak kicsit kényszerből fintorogva, mert nincs más.
Hát erre egy olyan piaci közhelyel tudok válaszolni, vagy reagálni, hogy ez fundamentálisan valóban így van, de a piacok a technikai tényezők is sokszor mozgatják. Tehát az a szükségszerűség, hogy a pénz valahonnan, valahová muszáj, hogy menjen. Ez, én nem hiszem, hogy sokan vitatkoznának most az én helyemen ülve azzal, hogy drágák a tőzsdék, viszont kivétel nélkül mindenki föltenni a kérdés, hogy oké, de hova máshova? Uh-huh. És akkor ez a technikai szempont, ez azt gondolom, hogy, hogy dominálni fogja még a következő időszakban.
Maga a szitu nem veszélyes? Szerinted? Mert azért legalább ennyi ideje pletykálnak arról, hogy előbb-utóbb jönnie kell a korrekciónak, megint csak gazdasági szükségszerűség. Tehát ha csak ránézzük, hogy a Teslát mennyire értékeli a piac, és ez a cég mennyit tud gazdasági teljesítményben, akkor nincs köszönő viszonyban sem a két szám egymással. Lehet, hogy a Tesla nem pont jó példa, mert ugye egy hype részvény, amúgy is mindig megvették, de mondjuk mondjuk akkor nézzük a nagy tech cégeket, amik nagyon sokat mentek.
A helyzet, tehát ha így akarom lefordítani, hogy veszélyes, hogy van-e olyan szenárió, kimenet, hogy egy jelentős esélyt látunk, akkor munkaköri kötelességem azt mondani, hogy ez egy veszélyes üzem. Mi ugye szükségszerűen egy bizonytalan, tehát valószínűségekkel tűzelt környezetben működünk. Én ennek a kivédésére nem is azt javasolnám, hogy próbáljunk még precízebben előre jelezni. Én, a személyes hátterem, hogy én dolgoztam épp elég ideig elemzőként ahhoz, hogy ezt a ambíciómat feladjam, hogy bizonyosan előre tudjunk jelezni. Amit egy ilyen környezetben minden egyes befektető, legyen az privátbanki ügyfél, vagy kedvtelésből kis összegben spekuláló magánbefektető, azt tudja tenni, hogy nagyon szigorú játékszabályokat szab saját magának, hogy meddig feszíti a húrt.
És ez minden körülmények.
Azt a piac meg vágtázva hagyja le az óvatos változásokat. Igen, és verem a fejem a falba, hogy a francnak voltam ilyen óvatos.
Hát még mindig jobb, mint ugye beleesni valami.
Ne, az óvatosság alatt én nem azt értem, hogy maradjon ki a piacból, sőt, vegyen részt a piaci hullámokban.
Csak következetesen és rigorózus legyen, így is van a kockázat.
El kell tudni fogadni a veszteségeket. Tehát, hogyha szembe megy a piac, akkor nem maradjunk benne, és így elkerülhetők a nagyobb gyorszak.
Azt ígértük, hogy egy kicsit piacozunk is, ugye hát jó, belecsaptunk.
Jó, de még egyet megkérdezhetek?
Persze.
Mert ez meg őszintén érdekel, és a hallgatóktól is jött ilyen irányú érdeklődés. A forint befektetések felől elindult valamiféle mozgás a nem forint befektetések irányába?
Ott,
mert a forint az meg külön tészta ezen a amúgy sem egyszerű képleten belül.
Volt, természetesen azért a 400 irányába történő mozgás az így indukált olyan reakciókat, azonnali reakciókat, amik ugye euró-dollár irányába vittek el befektetéseket. Azért azt is fontos hozzátenni, hogy ezek nem alakult ki ezzel kapcsolatban egy tartós trend. Uh-huh. Tehát azzal, hogy konszolidálódik a forintpiac, azért ez az átallokálás is jóval-jóval mérsékeltebben történik, és talán ez így is van rendjén. A forint 400-ig gyengülése volt, az egyetlen olyan epizódja itt a háború által indukált piaci helyzetnek, amikor az volt érezhető, hogy már nem is funkcionál rendesen a piac, tehát a kereslet-kínálati dinamikák teljesen felborultak ott 400 környékén. Jóval, hogy mondjam, stabilabban működik, stabilabb dinamikával mozog a forint árfolyam, ez azért megnyugtató mindenkinek.
Uh-huh. Jó, na te ilyen a terep, kollega. Én voltam a jó zsarú, most te vagy a rossz.
Igen, fúzió. Ugye az MKB bank és a Budapest bank összeolvadásával nyilván nem csak a bank fúzionált, hanem a különböző területek, így a privát banki terület is. Úgyhogy azt vizsgáljuk meg egy kicsit, hogy ez most kinek jó. Ezt akartam valahogy egy kicsit cizelláltabban megfogalmazni. Tehát, hogy az ügyfél jobban jár ezzel, nagyobb hatékonysággal tud-e dolgozni a privátbanki részlegetek most, hogy méretében is nagyobb lett. Vagy mit jelent ez?
Hát biztos, mert különben minek csinálták volna, nem?
Hát gyanítom, nem a privátbanki összeolvadás vezérelte a banki összeolvadást.
De hát, ha igen, most kiderül. De,
igen, ezt száfolni vagyok kénytelen, bár nagyon jó hangzana, hogyha ezt mi dráj voltuk volna. Hát egyrészt azt azért szeretném jelezni, hogy nincs kínos kérdés, tehát nyilván mi ebben a közegben élünk most már több mint egy éve erre a fúzióra készülve, tehát kicsit a gyermekünk ez a projekt. Örömmel beszélek erről, úgyhogy az első fontos fázisán túl vagyunk. Valóban az MKB Private Banking, ez is egy matematikai szükségszerűség, összeadtunk két számot, ezért nagyobbá vált. Bár én nem nagyon tartom helyesnek, hogy egy ilyen diszkrécióra épülő üzletág itt nagyon számokkal dobálózzon, azt nyilván el lehet mondani, hogy számításaink szerint stabilan a második legnagyobb piaci szereplő lett ezáltal az MKB-PB, mind ügyfélszám, mind kezelt vagyon, mind hálózat tekintetében. De azt is hozzá kell tennem, hogy ez azért önmagában, mivel ez egy matematikai művelet elvégzése, ez még a mi saját szemünkben nem érdem, az lesz majd egy eredmény, hogyha ezt a pozíciót meg tudjuk tartani, erre építve a szolgáltatásainkat megfelelően tudjuk fejleszteni.
Akkor menjünk arra a kérdésre, hogy jó, ha nagy egy privát bank, annak milyen előnyei vannak, vagy milyen hátrány, mert ha egy nagy szervezet, az nehezen reagál, stb. De ha nagy egy szervezet, akkor nagy szereplőként tud, akár vásárlóként, akár eladóként a piacra lépni, az meg jó lehet.
Igen, a hazai piacon szerintem ki lehet jelenteni, hogy van egy ilyen viszonylag erős korreláció, hogy a bank mérete az többé-kevésbé determinálja, hogy egy privát bank, a hozzá kapcsolódó privát bank mérete mekkora, ezzel nincs is semmi probléma. Az, hogy jó, nem jó, ez egy nagyon izgalmas kérdés különben, mert ugye mitől jó egy privát bank? Én azt gondolom, hogy elsősorban azért a szolgáltatásaitól lesz jó vagy nem jó. Hogyha egy üzletág most tőlünk teljesen függetlenül arra lő, hogy már pedig ő mondjuk 2 millió dolláros belépési szinttől kezel ügyfeleket, akkor ő valószínűleg kicsi lesz méretét tekintve, mert azért ez már egy alacsony számosságú piaci szegmens, amire lő. De nem merném azt mondani, csak azért, mert emiatt viszonylag kicsi, hogy ne lenne jó. Tehát nekünk ezen az egyenesen kell nagyon okosan mozogni, hogy méret és minőség egymással ne álljon szemben.
Hogy ez az okos mozgás, ez pont része annak, hogy ki hogy határozza meg már, mint bankként a belépési küszöbet a privátbanki ügyfél részen.
Így van.
Mert vannak, akik egészen leviszik, és azt mondja, hogy ez kicsit ilyen tömegtermékké teszi, de neki az kell ebben a működéshez, van, aki följebb, és akkor van a köztes. Látok egyébként, ez publikus, hogy hol van ez a...
Ez publikus, igen, ezt egységesen a 3 tag privátbank esetében 50 millió forintra hoztuk, ez így a piaci átlagnak így az alsó része, tehát nálunk viszonylag alacsony belépési küszöbben már privátbanki ügyfél lehet bárki. Gondolkodtunk azon, hogy mivel ugye eléggé heterogénné válnak így a portfóliók, hogy szegmentáljunk esetleg tovább a privátbankon belül, de végül is arra a döntésre jutottunk, hogy ez mégis a magánszemély banki kiszolgálásnak a csúcsa, mi nem szeretnénk ezt tovább cizellálni, tehát számunkra minden egyes privátbanki ügyfél, függetlenül attól, hogy milyen vagyont kezel.
De még mint termék létrejött a prémium ügyfél kategória egyeseknél, ugye az a köztes?
Igen, és hát ugye az alap az a lakossági prémium privátbanki felosztás, és az elmúlt években teljesen racionális okokból, én ezt nem is szeretném megkritizálni, több banknál megjelent egy ilyen köztes szegmens, amit a prémium és a privátbank közé.
Már nem lakossági, de még nem privát.
Igen, a prémium, tehát egy negyedik szegmens, a prémium és a privátbank között még egy szegmens megjelent. Mi is gondolkodtunk azon, hogy esetleg szegmentáljunk egy tovább, de sokkal több érv szólt a mi esetünkben amellett, hogy ezt ne tegyük meg. Meg szeretnénk őrizni a tradicionálisan ezt a nagyon ilyen családias, bizalmas kiszolgálási modellt, abba ez nem annyira fért bele.
És akkor mi változik?
Hát egyrészt ugye visszatérnék még a méretre, mert ezt rutinos nyilatkozóként csak kikerültem, hogy ez most jó vagy nem jó, de nem szeretnék úgy elmenni, hogy erre ne adnék egy egyenes választ. A nagyobb méret összességében azt gondolom, hogy nekünk jó, az üzembiztonságot növeli, azokat az erőforrásokat, amiket termékfejlesztésre, szolgáltatásfejlesztésre kell allokálni, nyilván mélyebbre tudunk ásni. Tehát ennek csupa-csupa pozitívuma van. Egy dologra kell nagyon figyelnünk, hogy a privát bank az nem egy gyártósor, nem szabad, hogy azzá váljon. Ezen dolgozunk nagyon keményen, hogy minden egyes ügyfél interakció, most független attól, hogy mi nagyobbak lettünk, kultúrájában pontosan ugyanolyan legyen, mint korábban.
Mit hozott az egyik, és mit hozott a másik fél a házasság?
Ugye fúzióknál mindig előkerül a szinergia kérdése, aminek hát kétféle értelmezése van, vagy úgy értelmezzük, hogy ugyanazt produkáljuk, csak gazdaságosabb erőforrás felhasználással, vagy pedig megtartjuk az erőforrásokat, és abból valami...
Egy meg egy, egyelő három.
Én azt mondanám most mindenféle ilyen marketing elem nélkül, hogy a mi fúziónk, tehát a privátbanki fúziókra egyértelműen az egy meg egy, egyelő három logikája igaz. Számunkra ez itt tavaly tavasszal volt egy nagyon érdekes felismerés, hogy gyakorlatilag alig-alig van átfedés mind az ügyfélkörben, mind az országos lefedettségben, mind a kiszolgálási logikában. A Budapest Bank az ugye a hálózatra épült, az MKB-PB központi kiszolgálásra telefonos össze, de nagyon klasszul össze lehetett tolni ezt a két üzletágat. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a nagy erősségeink, ami a Budapest Money Plus üzletágának ez a nagyon precízen megszervezett folyamatai és értékesítés támogatása, összetéve azzal a, hát szeretném azt gondolni, hogy a piacon egyik, ha nem a legszélesebb MKB-PB-s termékkínálattal, úgy gondoljuk, azt reméljük, hogy egy ütőképes csapat lesz.
Hol marad a takarék?
A takarék...
Mert ő a triumvirátus harmadik.
Így van, a takarékkal stratégia és nagyon szoros az együttműködés. Egy eléggé trükkös és komplikált vállalatirányítási megoldáson keresztül a takarék működése és az MKB Privátbank égisze alatt zajlik. Ez abból a szempontból nagyon kényelmes, hogy a fúziónak a következő lépését, amit ugye jövő évre tervez a bank vezetése, így nagyon kényelmesen a napi működéssel gyönyörűen összehangolva tudjuk előkészíteni. A takarék a hazai piacnak nem mondok butaságot, a legfiatalabb szereplője, talán egy ilyen 3 éves történetre tekint vissza, ennek megfelelően rendkívül dinamikusan növekszik, és hát az az óriási előnye is megvan, hogy a takarékbank háttere miatt elér egy olyan ügyfélszegmenst, az agráriumban működők ügyfélszegmensét, amivel nagyon küszködik a privátbanki szektor évek óta. Tehát abban reménykedünk, hogy ezen a fronton is pluszt fogunk tudni majd a következő években nyújtani.
Ez lehet egy kitörési pont, ez az irány, vagy vannak még egyéb ötletek, folyamatok, amik a privátbanki működésben most...
Az agrár irány az egy nagyon fontos nis irány. Azt gondolom, hogy erre mindenképpen választ kell tudnunk találni, hogy az ő speciális megtakarítási igényüknek, azoknak a ciklikusságoknak, az éven belül változó megtakarított összegeknek milyen biztonságos pénzügyi megoldást tudunk adni. Nem belemenve a részletekbe, ez tényleg egy fejvakarós feladat mindenki számára. De ezen felül, ami jövőkép az én fejemben az összevont fúzionált privátbankkal kapcsolatban él, az, hogy a családi vagyontervezést minél szélesebb spektrumba tudjuk nyújtani az ügyfeleknek. Ugye van a piacon egy ilyen hívószó, hogy generációváltás, örökítés. Én nagyon nem szeretem ezeket a szavakat használni, ugye nem úgy működik a családi vagyontervezés, hogy akkor valaki bejön és kér 10 dek a generációváltás, és akkor 12 van.
15 lett maradhat.
Igen. Szóval igen. Ez ennél egy sokkal-sokkal mélyebb kérdéskör. Ráadásul hát
akkor, hogyha ez normálisan és folyamatában működik, és talán ez hiányzott eddig, és ezért beszélünk annyit a generációváltásról, mert hirtelen a körmére égett kvázi egy első generációs vállalkozói rétegnek az, hogy bizony ezt jobb lett volna már korábban folyamatában tervezni ezt az egész dolgot.
Én még a szóhasználatot se szerettem, a generációváltás helyett én a generációs együttműködést javasolnám, ez amit hétköznapi tapasztalatunk is.
Egyébként ez a realisztikusabb, mert nem úgy van, hogy apa azt mondja egy hétfő reggel, hogy van nekem elegem volt.
Itt az irodakulcs, fiam,
vigyétek a céget tovább,
teljesen, teljesen életszerűtlen, szóval nem is ebbe az irányba keresgélünk mi, hanem abba próbálunk asszisztálni, hogy valamennyi generáció bevonódjék a családi megtakarítások kezelésébe. Erre hivatalból ugye egy szűk, hát szűk, nem annyira szűk, tehát a pénzügyi vagyon szempontjából van rálátásunk és teljes kompetenciánk, de azon dolgozunk, és szerintem belátható időn belül erre kézzelfogható megoldást is fogunk szállítani, hogy szélesebb spektrumon is tudjunk mozogni, és tudjunk asszisztálni a családoknak.
Hát akkor ehhez kívánunk sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm.
Éppen ennyi időnk volt. Köszi szépen, hogy elfáradtál hozzánk. Jó hangulatú beszélgetés
nem is volt ez
megint.
Rázós, igen.
Igen, így van. Csak ijeszgettünk egy kicsit.
Na majd legközelebb.
Így van. Plesinger Gyula volt a vendégünk, az MKB Private Banking igazgatója. Szép napot neked a továbbiakban.
Köszönöm szépen.
Megyünk tovább hírekkel, utána jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit aranyköpéssel, majd futóműrovatunk a